Talán csak annyit fűznék a bevezetéshez, hogy mivel sokan érdeklődnek Reiszinger János egészségi állapota felől, hogy szerencsésen sikerült a műtét, de a felépülése valószínűleg néhány hetet, talán néhány hónapot vesz igénybe. De reméljük, hogy mielőbb folytatni tudja majd az előadás sorozatod. Az újabb előadás sorozat címe Korunk vagy vagyai, és ez a témasorozat feltétlenül igényel egy bevezetést, mint egy a cím magyarázataként is. A mai előadás tehát bevezetésül szolgál a továbbiakhoz, és a következőképpen hangzik a címe. Nem kisarkítás-e vagy vagyokra élezni a helyzetet, vagy vagyokról beszélni. A téma közepébe vágva, legelőször is arra szeretnék rámutatni, hogy a Biblia határozottan és egyértelműen a vagy-vagy gondolkodásmódot képviseli, és vagy-vagy döntésekre készteti az embert. A táblán láthatunk néhány igét, amelyek nagyjából úgy átfogják a Bibliát, ugye Mózes könyveitől kezdve, Jelenések könyvéig, a Biblia utolsó könyvéig, középpontban Jézus kijelentéseivel. Szeretném ezeket szó szerint is felolvasni, és csak rövid kommentárt fűznék hozzá, és azután haladunk tovább, hogy vajon miért is tettük fel így a címet, ahogyan az előadás programján olvashatjuk a mai előadás témáját. Tehát Mózes 5. könyvéből idézem az első igét, a 30. fejezetből a 15. és a 19. verset. Mózes 5. könyve 30. fejezetében így hangzik tehát a 15. és a 19. vers. Ugye Mózes utolsó beszédeinek az egyikében így szól Izrael fiaihoz, mintegy az Isten nevében, az Isten üzenetét közvetítve. Lám, elődbe adtam ma néked az életet és a jót, a halált és a gonoszt, és a 19. vers, bizonyságul hívom ma ellenetek a mennyet és a földet, hogy az életet és a halált adtam előtökbe, az áldást és az átkot, válaszd azért az életet, hogy élhess, mint te, mind a te magod, vagyis a te utódaid. Tehát azzal a felhívással kezdődik ez az ige, hogy a táblára csak rövidítve írhattuk fel, hogy válasszatok. És figyeljük meg, hogy milyen ellentét párokat állít egymás mellé. Azt mondja az életet és a jót, tehát összekapcsolja az életet és a jót, a halált és a gonoszt. Tehát, hogyha most szétválasztjuk ezeket a párokat, akkor a jót és a gonoszt, és mint következményeket az életet és a halált, vagy a 19. versben így mondja az áldást és az átkot. Tehát jelenbeli és végső következményekként beszél áldásról és átokról, életről és halálról. Józsué könyvében, ugye, aki Mózesnek az utódja, szintén hasonló felhívást találunk. Idézném Józsué könyve 24. fejezetéből a következőket. Józsué az utolsó országgyűlés tartotta idős, hajlott időskorú ember lévén, és ezen az utolsó országgyűlésen a következő felhívással fordult a honfitársaihoz. Idézem tehát Józsué könyvéből, a 24. fejezetből a 14. és 15. verset. Azért hát féljétek az Urat, és szolgáljatok neki tökéletességgel és hűséggel. És hányjátok el az isteneket, ugye itt gondoljuk arra, hogy Isten szobrokról, meg valamiféle szimbólumokról is ugye szó van, tehát megfogható formában. Hányjátok el az isteneket, akiknek szolgáltak a ti atyáitok túl a folyóvizen és Egyiptomban, és szolgáljatok az Úrnak. Hogyha pedig rossznak látjátok azt, hogy szolgáljatok az Úrnak, válasszatok magatoknak még ma, akit szolgáljatok. Akár azokat az isteneket, akiket a ti atyáitok szolgáltak, amik túl voltak a folyóvizen, akár az emóreusok isteneit, akiknek a földjén lakoztok, én azonban és az én házam az Úrnak szolgálunk. Tehát megint ugyanaz a felhívás, hogy válasszatok, és az ellentétpár, ugye a két oldal, amely között választani lehet, az egyik szolgálni az Urat, és hozzáteszi tökéletességgel és hűséggel, a másik oldalon, vagy pedig, ha ezt rossznak látjátok, választatok idegen isteneket. Ugye itt is itt van a biztatás a végén, abban a formában, hogy én és az én házam azonban az Úrnak szolgálunk, mondja Józsué, én megtettem a magam választását, de nektek megvan a szabadságotok. Hozzátenném még, hogy a nép erre a felhívásra kórusban elkezdte mondani, hogy nem, nem, mi nem idegen isteneket, mi az Urat szolgáljuk. És erre Józsué ezt mondta nekik a 19. vers szerint: nem szolgálhattok az Úrnak, mert szent Isten ő, féltőn szerető Isten ő, nem bocsátja meg a ti vétkeiteket és bűneiteket. Hogyha elhagyjátok az Urat és szolgáltok idegen isteneknek, akkor elfordul és rosszal illet benneteket, és megemésztiteket, minek utána jól cselekedett veletek. Tehát először Józsué nem lelkesedett, mikor a nép azt mondta, hogy igen, igen, mi az Urat szolgáljuk veled együtt, hanem rámutatott, hogy így, ahogy most teszitek, így nem szolgálhatjátok az Urat. Szóval vagy-vagy. Nem lehet úgy, hogy azért idegen isteneket is tiszteltek, és az Úrnak is szolgáltok. Akkor döntsetek határozottan és egyértelműen. Tehát Józsué ezzel még jobban aláhúzta, hogy vagy-vagy. Hűséggel, tökéletességgel az Urat, vagy idegen isteneket. Középút a kettő között nincs. Ugye ez volt Józsué állásfoglalása. Szeretném ezután idézni Királyok első könyve 19. fejezetéből azt a nagyon nevezetes felhívást, amellyel Illés fordult Izrael népéhez, történelmüknek egy nagyon kritikus pontján, amikor nagyon mély hitehagyás volt jellemző a nép körében, annyira, hogy már nem tudta különbséget tenni igazán, hogy ki is az igaz Isten, és ki is a Baál, ugye, akinek a kultuszát Jézabel, az a királynő honosította meg, akit Izrael királya Akháb feleségül vett. Keverték a kettőnek a szolgálatát, teljes vallási zűrzavar uralkodott. És egyben erkölcsi hanyatlás, mélységes erkölcsi hanyatlás is. Így olvasom Királyok első könyve, bocsánat, azt hiszem elírtam a fejezetet, 18. fejezet, javítsuk ki, 18. fejezet 21. versében. És odamenve Illés az egész sokasághoz, ugye ez volt a Kármel hegyén abban a híres jelenetben, mondta: meddig sántikáltok két felé? Ha az Úr az Isten, kövessétek őt, ha pedig a Baál, kövessétek azt. A felhívás rendkívül egyszerű volt. Jellemző, hogy a nép nem felelt néki egy szót sem. Először valószínűleg nem csak azért, mert féltek a királytól és a királynőtől, hanem azért, mert zavarba is voltak, mert még nem is tudtak tisztán látni ebben a kérdésben. Annyira elhomályosult minden. De figyeljük meg, ebben a felhívásban is ki van sarkítva valóban vagy-vagyra a kérdés, és ezt még külön kiélezi a bevezető felhívás: meddig sántikáltok kétfelé? Tehát a kétfelé sántikálás az, amit a legjobban kárhoztat, választatok nyugodtan. Ha szerintetek a Baál az Isten, akkor kövessétek őt. De ha az Úr az Isten, akkor kövessétek őt. És ebben benne van, akkor következetesen, egyértelműen és kizárólagosan. Olvassuk ezután Jézus szavait a hegyi beszédből. Máté evangéliuma 5. fejezetéből idézem a 37. verset. Máté evangéliuma 5. fejezetében a következőképpen hangzik a 37. vers: hanem legyen a ti beszédetek úgy-úgy, nem-nem, ami pedig ezeken felül van, a gonosztól van. Ugye én úgy írtam ki a táblára, hogy igen-igen, ugye, mert tulajdonképpen ez szó szerinti fordítás, az úgy-úgy azt jelenti, hogy igen-igen, mint a nem-nemnek a párja. És figyeljük meg, hogy Jézus itt a beszédről beszél, hogy a ti beszédetek legyen. És azzal, hogy kétszer is azt mondja, hogy igen-igen, és ugyancsak ismétel, hogy nem-nem, ezzel arra utal, érthető az eddigiek hátterén is, hogy határozott igen, abszolút igen, vagy abszolút nem. Ugye Jézus szava arra mutat rá, hogy az éppen azért, mivel az élet vagy-vagyokra van kiélezve, az embernek épp úgy kell tudnia határozott igent mondani, mint határozott nemet. Rögtön hadd hívjam fel a figyelmet arra, hogy nagyon sok embernek a gondolkodásában egy torzult kép él a kereszténységről, illetve egy torzult elgondolás Krisztusról. Mert úgy gondolják, a jó keresztény az csak igent tud mondani. De Jézus azt mondta, hogy jó keresztény ugyanolyan abszolút határozottsággal tud igent mondani, mint amilyen határozottsággal nemet. Mert az élet tele van ilyen állásfoglalásokra késztető döntési helyzetekkel. Tehát ezt a nyomatékot is figyeljük meg, még egyszer mondom, igen, igen, nem, nem, abszolút igen és abszolút nem. És amit Jézus hozzátesz, ami ezen felül van, az a gonosztól van. Tehát ez összhangban van azzal, amit Illés mondott, hogy a legrosszabb a keverés, a bizonytalankodás, a megpróbálni a középutas megoldást. Ugye erre azt mondta Illés, hogy meddig sántikáltok kétfelé. Jézus azt mondja, ami ezeken felül van. Mi van ezeken felül? amelyik megpróbálja valahogy a kettőt ötvözni, megpróbál valahogy a kettő között bizonytalankodni, lavírozni. Azt mondta, hogy ez a gonosztól van. Ez elfogadhatatlan. Lépjünk tovább. Máté evangélium a 12. fejezetéből idézem a 33. verset, ahol Jézus a következőket mondja. Vagy legyetek jó fák, és teremjetek jó gyümölcsöt, vagy legyetek romlott fák, és teremjetek romlott gyümölcsöt. Mert gyümölcséről ismerik meg a fát. Jézus ezúttal nem a beszédről, hanem a cselekedetekről szól. És ugye itt még a vagy szó formálisan is benne van. Vagy legyetek jó fák, és teremjetek jó gyümölcsöt. Ez azt jelenti, vagy legyen tiszta a szívetek, és tiszták és becsületesek a belső indítékaitok, és ennek alapján teremjetek jó gyümölcsöt, vagy jó gyümölcsöket, vagyis jó és igaz cselekedeteket, vagy ha a szívetek tisztátalan és romlott, akkor teremjetek rossz gyümölcsöket, ami ezeknek a megvallása a cselekedetekben. És amikor Jézus hozzáteszi, mert gyümölcséről ismerik meg a fát, ezzel megint arra mutat rá, hogy a legrosszabb a kettő között sántikálás, a képmutatás a cselekedetekben is, a megtévesztő látszat. Azt mondja, gyümölcséről ismerik meg a fát. Ami bennetek van, az legyen a cselekedeteitekben. Ne keltsetek megtévesztő látszatot. Vagy legyetek jó fák, és teremjetek jó gyümölcsöt, vagy legyetek rossz fák, és teremjetek rossz gyümölcsöt. Ugye, ha megnézzük a szöveg összefüggést, megint a farizeusokkal és az írástudókkal küzd Jézus, és érdekes módon itt éppen idézi Keresztelő János szavait, aki ugyancsak a képmutatásokat leplezte le, és azt mondta, hogyan szólhattok jókat, mikor a szívetekben gonoszak vagytok, ugye? Vagy hogyan tehettek jót, mikor a szívetekben gonoszak vagytok. Tehát a képmutató, a megtévesztő látszat, ami ellen nagyon határozottan szól. Végül az utolsó igét is idézzük, Jelenések könyve 3. fejezetéből, a 15. és 16. verset. Itt pedig a következőt olvashatjuk. Tehát Jelenések könyve 3. fejezetéből idézzük, 16. verset. Tudom a te dolgaidat, hogy te sem hideg nem vagy, sem hév. Ugye mai nyelven így mondanánk, sem hideg, sem forró. Bárcsak hideg volnál, vagy forró. Így, mivel lágy meleg vagy, ezt is így mondanánk inkább mai nyelven, langyos vagy. Sem hideg, sem forró, kivetlek téged az én számból. Fölhívnám a figyelmet, hogy itt is maga Jézus szól. Tehát az utolsó három ige Jézus kijelentése. Ugyanis Jelenések könyve eleve így kezdődik, hogy ez Jézus Krisztus kijelentése. Ezen belül ez az egyik üzenetből való, a 7. üzenetből, amit János átvett, és magának a megdicsőült Krisztusnak a szájából hallotta ezeket az üzeneteket. Tehát Jézus közvetlen szava ez is, és mindenki érti, azt hiszem, a jelképes beszédet, csak az a nagyon megdöbbentő benne, hogy sejtjük, hogy a hideg az a tagadó, és hogy Jézus azt mondja, hogy ha hideg lennél, az is jobb lenne, mint hogy langyos. Tehát ugyanaz a következetesség érvényesül a kétfelé sántékálás a legrosszabb. Az, ami se nem igen, se nem, hanem a kettő között. Amikor jó fa, de mégse jó gyümölcsöt terem, rossz fa, mégse rossz gyümölcsöt terem. Pontosabban itt a látszat inkább csak az utóbbi esetben létezik, hogy rossz fa, de külsőleg képmutatóan, mintha jó cselekedeteket produkálna. Ha valaki valóban jó fa, akkor az valóban jó gyümölcsöket terem. Bár ott is érvényes a felhívás, hogy ne kerüljön az ember ellentétbe önmagával és az igazi indítékaival. Tehát itt is ugyanazt mondja, hogy a hideg is jobb a langyosnál. Ugye döbbenetes, ahogy mondja, bárcsak hideg lennél. Hát ha langyos vagy, akkor bárcsak hideg lennél, az ennél is jobb. És Jézus szavainak az az értelme, hogy ez még mindig reményteljesebb állapot, ebből könnyebben felébred az ember, és könnyebben terem tiszta lapot, mintha önmagát is ámítva se nem forró, se nem langyos. A forró nyilván a tiszta, igaz, buzgó hitet jelképezi ebben a beszédben. Tehát összefoglalva azt mondhatjuk, hogy a Biblia egyértelműen arról tanúskodik, hogy állást kell foglalni, jó és gonosz, igaz és hazug, vagy igaz és hamis között. Vagy a következmények oldaláról megfogalmazva áldás és átok, élet vagy halál között. Kell tudnunk egyértelmű igent mondani, és kell tudnunk egyértelmű és határozott nemet mondani. Ami jó, amit választottunk, az teljes szívből követnünk kell, az ellentétét pedig teljes mértékben elutasítani. és a Biblia szerint Isten szemében a legutálatosabb, az ember számára pedig a legveszélyesebb, ha az ember nem választ, vagy-vagy, hanem megpróbál a kettő között lavírozni, vagy összemosni a kettőt. Nos, miután ezt elmondtuk, hogy legelőször is azt tisztázzuk, hogy a Biblia következetesen mit képvisel, milyen gondolkodásmódot és hogyan szólít fel a vagy-vagyok közötti határozott választásra, tegyük fel azt a kérdést, hogy mit jelez a mai előadás címe, hogy nem sarkítás-e vagy-vagyokról beszélni. Feltenném azt a kérdést, hogy milyen gondolat vagy érzés jelenik meg egy átlag mai emberben ezeknek a bibliai igéknek a hallatán mondjuk. Biztosan ez körülbelül így fogalmazna meg valaki, ha nem is ellenérzés, legalábbis gyanúja ez lenne, hogy hát nem sarkítás-e azért, nem túlzás-e, nem túl kiélezése a dolgoknak ennyire vagy-vagyról beszélni. Feltenném a kérdést, hogy a korunk emberének miért ellenszenves, vagy allergiás, vagy legalábbis gyanús az arra biztatás, hogy vagy-vagy gondolkozásmód és határozott döntések, jobbra vagy balra. Szeretnék néhány kifejezést vagy idézni, amelyek rámutatnak arra, hogy a mai korszellem az egészen ellentétes ezzel a vagy-vagy gondolkodásmóddal és a határozott választásra való biztatással. Például mondanék egy ilyen kulcs szót, amelyet ma nagyon gyakran hallhatunk, kompromisszumkészség. Aztán mondanék egy másikat, tolerancia. Mondanék egy harmadikat, kerüljük a veszélyes fundamentalizmust. Szeretném, ha ezeket a fogalmakat egy kicsit közelebbről egyénileg is, egyenként is megvizsgálnánk. Mi az, hogy kompromisszum? A kompromisszum szó azt jelenti, hogy kölcsönös engedményekkel járó megegyezés, pozitív értelemben. De van egy pejoratív értelme is, ezt mindenféle idegen szavak szótára föltünteti. A pejoratív értelme pedig az, hogy megalkuvás. Ugye hát ezt a hétköznapi életben is így használjuk. De mindenki érzi, hogy ez egy veszélyes fogalom, ez a kompromisszum, meg kompromisszumkészség, és ez már csak abból is kitűnik, hogy például a kompromittál, az már, ugye, ami ugyanebből az eredeti latin szóból származik, az már egyértelműen egy negatív szó, ugye romlásra utal. És hogy a kompromisszumot pozitív értelemben használjuk-e, mert van pozitív értelme, nem biztos, hogy a kompromisszum szót a legszerencsésebb erre használni, mert már nagyon sok rosszra is le van foglalva, de valóban van ilyen, hogy kölcsönös engedményeken alapuló megegyezés, ha itt egyéni különbségekről van szó, ha jelentéktelen formai dolgokról van szó, akkor nagyon helytelen a kötelet húzni, és nagyon helyes a kölcsönös engedményeken alapuló megegyezés vagy kiegyezés. De ugyan kihúzza meg a határvonalat, amikor korunknak a jelszavává válik a kompromisszum, és hogy az a pozitív ember, az a kívánatos ember bármely pozícióban, akiben van kompromisszumkészség, kihúzza meg ilyenkor a határozott határvonalat, hogy ha már elvekről van szó, az igazság törvényéről, a végső erkölcsi elvekről, akkor a kompromisszum az már megalkuvás, akkor annak már negatív értelme van. Tehát itt nem szokott éles határvonal lenni, és ez egy veszélyes fogalom és egy veszélyes szó, nagyon könnyen fordul át a kiegyezésre, a megegyezésre való törekvés, vagy ennek a keresése a megalkuvásba, az elvek eladásába. Azután nézzük a következő szót, tolerancia. Ugye még mellé tennék egy másik szót, dialóguskészség. Ugye a tolerancia szó szerint azt jelenti, hogy türelem, és arra használják ezt, hogy türelmesség mások véleménye, főként a vallása iránt. Különösképpen használják vallási téren. És megint csak azt kell mondanunk, hogy ennek feltétlenül van pozitív értelme, mert ha én azt igaznak tartom, ha nem, de másoknak a véleményét, vagy a lelkiismereti meggyőződését, vallási felfogását mindenképpen tiszteletben kell tartanom. Mint egy másságot, egy másfajta lelkiismereti meggyőződést, ezt támadni vagy gúnyolni, ez mindenképpen elfogadhatatlan. Tehát ilyen értelemben a tolerancia egy nagyon helyes és nagyon pozitív szó, és szükség is van a toleranciára, tehát még egyszer mondom, milyen értelemben, mint a lelkiismereti szabadság tiszteletben tartása, mint mások lelkiismereti meggyőződésnek a korrekt, tiszteletteljes kezelése. De vigyázzunk itt is, Mert a tolerancia, ugyanúgy, mint a kompromisszum, könnyen átsúszik abba, hogyha az elvekről vagy az igazság törvényéről van szó, akkor olyannyira toleránsak legyünk, hogy még össze is mossuk a dolgokat, még egyenértékűnek is tekintünk olyan dolgokat, amelyek tűz-víz, amelyek tökéletes ellentétei egymásnak. Hogy egy kicsit illusztráljam is ezt a dolgot, szeretnék idézni egy könyvből. Ez a könyv Hans Küngnek a könyve, az a címe, hogy a világvallások etikája. Az Egyház Fórum kiadó adta ki 1994-ben. Ugye, amit Hans Küng másokkal együtt kidolgozott, az egy új, viszonylag új irányzat. Hans Küng római katolikus teológus, de a római katolicizmuson belül is egy ilyen egészen modern forradalmi szárnyat képviselt. Talán többen tudják, hogy olykor a szélén is volt annak, hogy még hát katolikus teológián belül hiteles marad-e vagy sem. Nos tehát, ma minden esetre szeretném mondani, hogy ma a római katolikus egyház, úgyhogy mondjam, kiegyensúlyozott Hans Küng, és most ma teljes mértékben vállalja őt a teológiájával, az irányzatával együtt. Nos tehát szeretnék idézni ebből a könyvből, először a 165-166. Oldalról, nem fűzzék először semmi kommentárt, mindenki figyelje meg, hogy milyen hatással van rá. Tehát olvasom. Ahogyan a különböző földrészek folyói és folyamai valamennyien hasonló törvényszerűségeknek engedelmeskednek, bár a föld természetes folyamrendszerei és az általuk kialakított tájak nagy mértékben különböznek egymástól, profiljuk sokban hasonló. Ugyanúgy vágnak szakadékot a hegybe, ugyanúgy veszik a lejtőt és kanyarognak a síkon, és ugyanúgy feltartóztathatatlanul keresik a tengert, úgy viselkednek földünk nagy vallási folyamrendszerei is. Jól lehet, nagy mértékben különböznek egymástól, profiljukban, törvényszerűségükben, hatásukban sok hasonlóságot mutatnak. Bármennyire különbözőek is, valamennyien az emberi lét alapvető kérdéseire felelnek. Honnan van a világ és a világrendje? Miért születtünk és miért kell meghalnunk? Mi határozza meg az egyes ember és mi az emberiség sorsát? Hogyan alakul ki az erkölcsi tudat és az etikai normák? Mindegyik vallást kínál a világ különféle magyarázatán túl hasonló, üdvösségre vezető utakat. Utakat, amelyek a lét nyomorúságából, szenvedéséből, bűnéből vezetnek a földi életen, mint értelmes, felelősségteljes cselekvések sorozatán keresztül, tartós, maradandó, örök üdvösség felé. Megkérdezem, kire milyen hatással volt? Ahogy elolvastuk, roppant kellemes hatással. Még költőileg is szárnyal, ugye, ez az idézet. Mindenkinek nagyon szemléletes, ahogy beszél, hogy a folyamrendszerek különbségei és hasonlóságai, és a vallási folyamrendszerek, ugye itt a nagy világvallásokra utal. És mint az ember végig olvassa, azt mondja, ez nagyon szép és nagyon igaz. Sok minden igaz benne. Például nagyon igaz az, hogy hasonló kérdésre keresik a feleletet. De szeretnék rámutatni, mi az érzékeny mondat benne. Ezt az egy érzékeny mondatot, ha szeretnék rámutatni, ez valahol a közepén van. Mert amikor a végén azt mondja, utakat, amelyek a lét nyomorúságából, szenvedéséből, bűnéből vezetnek ki az örök üdvösség felé, megint az ember ugye lelke emelkedik, és hát milyen jó, milyen szép ez. De a veszélyes mondat belül a következő, mindegyik vallás kínál, a világ különféle magyarázatán túl hasonló üdvösségre vezető utakat. Ezen a mondaton belül is csak egy szó az érzékeny és a kritikus, ez a szó, hogy hasonló. Mert az is igaz, hogy mindegyik kínál az üdvösségre vezető utakat, de ezt az egy szót már igencsak megkérdezném, hogy hasonló. Hogyha összehasonlítjuk a nagy világvallásoknak a kínálatát, hogy milyen üdvösségre vezető utat ajánlanak, hogy az azonos kérdésekre milyen feleletet adnak, akkor itt hihetetlen nagyok az eltérések, az elágazások. Tehát erre hívnám föl a figyelmet, hogy a tolerancia szóval vigyázzunk, mert a tolerancia szó nagyon pozitív, ha a lelkiismereti szabadság és a lelkiismereti meggyőződés tiszteletben tartásáról van szó, de hihetetlenül könnyen csúszik oda át, hogy egybemosni dolgokat, amelyek teljesen ellentétesek, és egyenértékűnek jelenteni ki. Ugyanebből a könyvből szeretnék olvasni még más idézetet is. A dialógus készség, ugye mondtam, hogy ez a toleranciához kapcsolódó másik kulcsszó, és megint azt kell mondani, hogy a dialógus párbeszéd, Nagyon szép, nagyon jó dolog párbeszédet folytatni egymással, ellentétes gondolkozású, netán ellentétes vallású embereknek, azért, hogy megismerjék egymást. Azért, hogy emberi tisztességgel beszélgessenek egymással. De nézzük meg, hogy mit ír a dialógusról, és talán már most saját fülünkkel is rögtön észreveszünk, hogy mi a veszély. Azt mondja, valódi keresztény elkötelezettségből, folyton tanulásra készen, saját utunkon újra meg újra át akarunk alakulni. Hagyjuk, hogy formáljon bennünket, amit a többi vallástól tanulunk, így a régi hitet nem romboljuk, hanem gazdagítjuk. Ez az alkotó átalakulás útja. Az ökumenikus elköteleződést újra meg újra vállaló keresztény hit útja. Ugye annyi a megnyugtató szép szó, hogy a saját utunkon maradunk, a régi hitet nem romboljuk, gazdagítjuk, hogy az ember teljesen hát örömmel érez együtt mindezzel, de megint csak szeretném rámutatni a veszélyre. Tehát azt mondja, az igazi dialógus az nem egy tárgyilagos megismerés, miközben az igazságnak az iránytűjét az ember kezében tartja, hanem azt mondja, hogy az igazi dialógus az, hogy hagyjon, hogy formáljon bennünket, amit a többi vallástól tanulunk, és így a régi hitet nem romboljuk, hanem gazdagítjuk. Ez az alkotó átalakulás útja. Tehát én pedig azt mondom, hogy egy dialógusban, ha azt a másik javára és magunk javára korrektül akarjuk folytatni, akkor nagyon is nem hagyni kell a dolgokat, hagyni, hogy formáljon bennünket a dialógus, hanem a dialógus során nagyon is ébernek kell lenni, és nagyon is gondolkozni kell, és nagyon is összehasonlítani kell, és nagyon is mérlegelni kell, természetesen megtartva az udvariasságot és a szíves jó akaratot. Tehát értjük, hogy milyen veszélyes szó ez is, ez a dialógus, ez a dialógus készség. Ha már a dialógust úgy értem, hogy én úgy folytatok dialógust, hogy úgy elengedem magam, és hagyjon, hogy formáljon, és az alkotó átalakulás útjára lépek a dialógus során, maga a kifejezés roppant szép, hogy alkotó átalakulás. De ez az átalakulás lehet veszélyes is, ha történetesen én hajlok a rossz és a hamis felé. Ugye ez teljesen világos. Most, hogy konkrét példát is mutassak, hogy mi jöhet ki ebből, csak egyen lapozok vissza a 136-137. Oldalra. Megint arról ír, hogy milyen az elfűségen alapuló dialógus. Nagyon szép ez a cím. Tehát ő is érzi, hogy itt fölmerülhet probléma, hogy elfűség vagy megalkuvás, és azt mondja, most ne leírja, hogy milyen az elfűségen alapuló dialógus. Olvasnám. Eleve megengedi beszéd partnerének, hogy megtartsa a saját hitbeli álláspontját, és csak azt kívánja tőle feltétlenül, hogy odafigyeljen és tanulni akarjon, azaz korlátlan nyitottságot vár el, ami magában rejti mindkét fél formálódását, egymás megértésének folyamata során. Ez eddig az eddigiek, de most nézzük a konkrét példát. Eleve megvallja saját vallásos meggyőződését, ugye ez a védő, megnyugtató kijelentés, egy keresztény azt, hogy Jézus a mérvadó és a végérvényes Krisztus. Ugyanakkor komolyan veszi Mohamed szerepét, mint valódi Krisztus utáni prófétájét, különösképpen azt a figyelmeztetését, miszerint a kereszténység krisztológiájában eltért az egyisten hittől, ez egy önkritikus keresztény álláspont. Tehát értjük, hogy hol csúszik el a dolog észrevétel, milyen az az alkotó átalakulás. Ugye nyugtatóan mondja, hogy vallja meg a saját vallásos meggyőződését, hogy Krisztus a megváltó. De, mivel korlátlan a nyitottság és alkotó átalakulásról van szó, ugyanakkor komolyan veszi Mohamed szerepét, mint valódi prófétájét, ugye? Tehát ez lenne a keresztény tolerancia, ugye egy más vallás iránt. És azt a figyelmeztetést, hogy a kereszténység krisztológiájában eltért az egyisten hittől, hát ez mit jelentett? Krisztológia az a Krisztus személyéről való tanítás a keresztény tanításon belül. Tehát itt az nem lehet másra gondolni, mint hogy azt érti ezen, hogy azzal, hogy Krisztus Istennek mondja a keresztény tanítás, megbotránkozást okoz olyan vallásnak, amely szigorú monoteizmust vall, és ezt nem tudja megérteni. És azt mondja, ezt önkritikusan vegye tudomásul a kereszténység. Azt hiszem, érezzük, ezek rendkívül veszélyes pontok, tehát a tolerancia, a dialógus készség pillanatok alatt így egy váltón elmehet a veszélyes irányba. Olyannyira vágyakozik például a modern kereszténységben egy nagyon jelentős irányzata a többi világvallásokkal való kiegyezésre. Például komoly teológiai labban olvastam a következő írás magyarázatot. Zsidókhoz írt levél 12. fejezetének az első versét magyarázta a következőképpen. Ez a Biblia vers így hangzik. Mondom, többen ismerik. Minek utána Isten sok rendben és sokféleképpen szólt hajdan az atyáknak a proféták által, ez utolsó időben szólt nékünk az ő fia által. Nos, a magyarázat, ismétlem, egy komoly teológiai labban, komoly tekintélynek számító teológustól a következő, hogy Isten sok rendben és sokféleképpen szólt a különböző vallások profétái által, és akikhez végül utoljára az ő fia által szólt, mert hiszen egyes világvallások még régebbiek is, mint a kereszténység, nevessék meg azokat, akik által a korábbi proféták által szólt. Hát ugye gondolom, hogy senkinek sem kétséges, hogy a Biblia szöveg összefüggésében, mikor azt mondja, Isten sok rendben és sokféleképpen szólt hajdan az atyáknak a proféták által, itt kizárólag, ugye, az ószövetségi választott nép Izrael profétáit érti ezen, és Izrael ősatyáit, és a korábbi nemzetékeket. Most ennek egy ilyen átértelmezése történik, hogy mind Istentől voltak a különböző népek profétái, mindegy, hogy minek nevezték őket, és akikhez Isten végül az ő fia által szólt, nevessék meg azokat, akikhez e proféták által szólt. Na és mit jelent ez a szó, hogy fundamentalizmus? Mert míg ezeket pozitívan értékelik, hogy amiket ugye felsoroltam az előbbiekben, hogy kompromisszumkészség, tolerancia, dialóguskészség, aki valahol úgy tűnik, hogy jobban hangsúlyozza az elfűséget, akkor egy pillanat alatt megkaphatja ezt a jelzőt, hogy veszélyes fundamentalizmust képvisel. Szeretném elmondani, hogy mi ennek a szónak az eredete, hogy ezzel tisztában legyünk, mert rengeteget röpköd a levegőben ez a szó. Például találkozunk vele így, hogy iszlám fundamentalizmus, ugye? És tudjuk, mit értünk rajta. Ilyenkor a szónak a jelentése egyértelmű az, hogy fanatikus, ölni is kész a maga kizárólagosan vallott vallási meggyőződéséért. Na de ezt nem csak az iszlám fundamentalizmusra értik, hanem nagyon már kereszténységen belül is beszélnek fundamentalista irányzat, fundamentalista meggyőződésű. Hát jöjjünk egyszer tisztába vele, hogy mi ez. Sok baj van az ilyen nem tisztázó szavakkal, amelyekből hamar jelszó lesz, vagy megbélyegzés. A fundamentalizmus kifejezés kereszténység körén belül az amerikai protestantizmuson belül keletkezett. Ugye valószínűleg tudjuk azt, hogy az európai protestantizmusnak egy nagyon buzgó hívő rétege, nagyszámú buzgó hívő európai protestáns Észak-Amerikába menekült, ugye, amikor miután felfedezték ezt a földrészt, és az angol király engedélyt adott arra, hogy akik nem akarnak szenvedni a hitbeli meggyőződésükért, hát azok gyakoroljanak, amilyen szabadságot akarnak az új földrészen. Tudjuk azt, hogy magát az államot is döntően, ugye ezek az úgynevezett zarándok atyák alapították, akik a lelkismereti szabadság biztosítása miatt mentek ki a teljesen civilizátlan új földrészre ezer veszély ellenére. Nos, Amerikában ugye tehát ezért ez ilyen valóban hívő, Bibliát komolyan vevő protestantizmus sokkal tovább maradt erősebb és szilárdabb, mint mondjuk Európában. Ugye hát, ha valakinek esetleg meglepő, hogy azt mondom, hogy Európában már nem olyan szilárd a protestantizmus, hát én úgy gondolom, hogy többé-kevésbé mindenki látja ezt, de az a mondás körülbelül igaz, amit valaki így fogalmazott meg, hogy protestánsok még vannak, de protestantizmus, mint olyan, már nincs. Körülbelül ez a helyzet ugye Európában. És Amerikában még sokkal tovább élt ez a buzgó hívő protestantizmus, mint Európában. És amikor ugye a 19. században szinte uralkodóvá lett ez az elfogult racionalizmus a keresztény teológián belül is, és megjelent a biblia kritikai irányzat, amit ugye angol nyelvterületen úgy hívnak, hogy higher criticism, magasabb kritika, és megjelent ugye az evolúció tana, ugye 1859-ben jelent meg a Darwin fajok eredete, és hát ezután indult el ugye az evolúcionista hát világszemlélet a maga útjára, és ezt hát keresztény teológiában is keresték ezzel a kompromisszumot, próbáltak átértelmezni dolgokat, akkor Amerikában egy ilyen buzgó hívő protestáns irányzat tiltakozott ez ellen, és 1895-ben az úgynevezett Niagara konferencián 5 fundamentumot állapítottak meg, ezek voltak a híres ugye, fundamentumok, mindig így emlegették, és tulajdonképpen az elnevezés ide megy vissza, amivel azt fejezték ki, hogy ők 5 bibliai hitelhez mindenképpen ragaszkodnak, ez a magasabb kritika akárhogyan is támadja őket. Ezek voltak a következők, a Krisztus szűztől születése, mert ugye hát ezt is átértelmezte ugye a racionalista irányzat, azután a Krisztus feltámadása és istensége, ezt összekapcsolták, tehát hogy ténylegesen feltámadott és valóságos Isten volt, harmadiknak vették, hogy Krisztus helyettes áldozata, és illetve bocsánat, valamit kihagytam, nem, tehát elsőnek a szűztől születés, azután Jézus feltámadása, nem mégis különvéve, azután a Krisztus istensége, Krisztus helyettes áldozata, és az utolsó, a Biblia feltétlen tekintélye és tévedhetetlensége. Tehát ezt nevezték őt 5 fundamentumnak, amit ők nem akarnak feladni semmiféle modern keresztény irányzattal szemben. Most ezek után, a továbbiakban, 1920-ban, ja, és még ki is adtak egy folyóiratot ezen a címen, hogy the fundamentals, tehát hogy a fundamentumok, tehát ezeknek a hitelvek, ugye erre utalt, erre a bizonyos 5 hitelvre. Azután 1920-ban egy Lowe nevezetű baptista kiadó pedig az Északi Baptista Szövetségen belül létrehozott egy csoportot, akit így nevezték magukat, hogy fundamentalista testvériség, ugye fellowship angolul, tehát ők voltak a fundamentalista testvériség. Nagyon szolid és szerény társaság volt, semmiféle harcos magatartást nem tanúsítottak, de mint akik egyet értenek ezekben a dolgokban, kijelentették, hogy ők alkotnak egy fundamentalista testvériséget. Tehát akkor ennek a szónak még tökéletesen pozitív értelme volt, és egyszerűen annyit jelentett, hogy a keresztény hitnek bizonyos fundamentumaihoz ragaszkodnak, ezért összetartanak és megértik egymást. 1933-ban a baptista, amerikai baptista egyházon belül jött létre a Baptista Bibliai Unió. Ez már egy kicsit harcosabb volt, ez a támadta az evolúciós felfogást, és ennek nyomán a modern irányzat képviselő ügyes taktikázással végül elérték azt, hogy a fundamentalizmus kifejezés átértékelődött, és teljesen pejoratív értelme lett, tehát olyan értelme lett, hogy konzervatív, mindenféle konzervatizmus ide sorolódott, továbbá szűklátókörű, elkülönült. Tehát körülbelül ez lett a jelentése annak, hogy fundamentalista. Megemlíteném, hogy aztán később a korábbi fundamentalisták nevet váltottak, mivel ennek ilyen pejoratív értelme lett, és új evangéliumjak, ugye New Evangelicals, ezt a nevet vették föl, és ennek az irányzatnak a híres folyóirata lett ugye a Christianity Today, a kereszténység ma, ide tartozik Billy Graham és sokan mások. Szeretném megemlíteni, hogy ma ez az irányzat nem szolid. Szóval ma ez az irányzat egy kicsit valóban megérdemli negatív értelemben is a fundamentalista elnevezést, mert igen harcossá vált, és egyenesen politikai hatalom átvételét tűzik itt célul az Amerikai Egyesült Államokban. Mindazonáltal világosan láthatjuk, hogy persze nem őket nevezik fundamentalistának, ők is sütik rá most már másokra a fundamentalista bélyeget. Tehát ez a fundamentalista szó egy nagyon furcsa pályát járt be, eredetileg egy teljesen szolid, pozitív és tárgyilagos fogalom lett. Ma tehát vigyázzunk vele, mert ezzel könnyen gyorsan megbélyegezni és valakit kinevezni szűklátókörűnek, ultrakonzervatívnak, elkülönültnek, csak azért, mert mondjuk szigorúan ragaszkodik ahhoz, hogy őt a Biblia Isten ihletett igének tekinti, és bizonyos keresztény elveket úgy valla, hogy a Biblia azt hirdeti, ezért még teljesen jogosulatlan ezt a veszélyes jelzőt rásütni, és mondjuk összehasonlítani, vagy összemosni az iszlám fundamentalizmussal, holott ennek nincsen semmiféle harcias és támadó jellege, hanem egy személyes ragaszkodás jellege lehet. Nos, tehát miután ezeket elmondtuk, akkor összegezve szeretném tehát mondani, hogy, hogy nagyon vigyázzunk ezekkel a szavakkal, és ezeket valahogyan helytelenül ne használjuk, és legyünk óvatosak, mikor ezeket a szavakat, mint jelszavakat halljuk, és legyünk nagyon éberek, és vigyázzunk arra, hogy az ember el ne tévedjen és el ne csúszson. A továbbiakban szeretnék arra rámutatni, hogy miért van ez, hogy a korunk embere ezeket a jelszavakat érzi sajátjának, és annyira rögtön úgy felkapja a fejét, hogy vagy, és ezt ellenszenvesnek és gyanúsnak érzi. Azt mondhatjuk, hogy ami korunknak a közmeggyőződése az, hogy minden relatív, minden viszonylagos. Abszolút igazság vagy nincs, vagy legalábbis nem lehet egyértelműen megismerni. És azt kell mondanom, hogy emögött sajnos ott van egy szomorú csalódottság, kiábrándultság, sokszoros kiábrándultság és csalódottság. És nagy felelősség terheli ezért mind az Ó, mind az Újszövetségi Egyházat, mind Izrael népét, illetve egyházát, mind pedig a keresztény egyházat. Mert a keresztény egyháznak nem sikerült a rábízott, kinyilatkoztatott isteni igazságot oly hitelesen képviselnie, oly tisztán, sem elméletileg, sem a gyakorlatban bemutatni ennek az igazságát, hogy az emberek komolyan vehették volna ezt, hogy létezik ezen a földön Isten által kinyilatkoztatott egyértelműen megismerhető és bizonyos igazság. Ez egy nagyon-nagyon szomorú tény, hogy a sok kudarca az Ószövetség egyháznak, a rengeteg bukása, eltévejedése, a rengeteg szégyenletes lapja a keresztény egyház történetnek oda vezetett, hogy korunk embere csak egy relativizmusban tud gondolkodni. És úgy érzik, hogy csak hagyományok léteznek, vallási hagyományok léteznek. Ugye a Hans Küng irányzatának is az a lényege, hogy mind vallási hagyományok léteznek, vallási kultúrkörök léteznek, a kereszténység egy-egy közül ne legyen olyan elbizakodott a kereszténység, hogy több ennél, és ezekből a különböző vallási, nagy világvallások hagyományából kell egy világetoszt, egy egységes világerkölcsöt kialakítani, és ezt kell az új társadalmak alapjává tenni. De hát az ilyen gondolkodás számára, még egyszer mondom, csak vallási hagyományok léteznek, nem pedig kinyilatkoztatott isteni igazság, és ezek a vallási hagyományok legyenek egymással toleránsak, ezek igyekezzenek megtanulni minden lehetség, és átvenni minden lehetséges értéket egymástól. Azt a kifejezést is gyakran halljuk, hogy csak részigazságok léteznek, és sokszor hivatkoznak még egy bibliai igére is, a Korintusiakhoz írt első levél 13. fejezetében, amely a híres szeretet himnusz a végén olvasható, ahol Pál apostol azt mondja, hogy rész szerint van bennünk az ismeret, és rész szerint ismerjük meg az igazságot, de majd eljön a teljesség, és a rész szerint való eltöröltetik. Csak vigyázat, az apostol egy percig sem arra gondol, hogy csak rész szerint van az egyik vallásban, meg a másik vallásban az igazság, hanem azt mondja, hogy az félreérthetetlenül, hogy az örökké valósághoz, az Isten országában kitárulkozó ismeretekhez, Isten ismerethez és igazság ismerethez képest az, amit itt most megismerhetünk, rész szerint való. De egy szóval sem mondja, hogy ez a rész szerint való nem igaz, ez nem tökéletes igazság, de csak rész szerint való igazság ahhoz az igazsághoz képest, ahhoz a felnőtt korú megismeréshez képest, amelyet az Isten országában juthat el az ember. Tehát itt is nagyon, nagyon ki lehet tekerni ennek a bibliai igének az értelmét. Tehát szeretnék arról szólni, hogy a kiábránduláson kívül, tehát a sok csalódáson és a különböző magukat igazságnak valló vallási és egyéb irányzatokból való kiábrándulás mellett még egy dolog van amögött, hogy az ember ilyen allergiásan viszonyul a vagy-vagy gondolkodáshoz, vagy a döntés elé állításhoz. Emögött pedig az áll, hogy ami modern civilizációnknak, ha nem is sokszor nyíltan kimondva, de ténylegesen az az alapelve, hogy mindennek a mértéke az ember. Igazából ez az ókori görög-római civilizáció gondolkodásából való, és első percben nagyon szépnek látszik, és jó is lenne, ha az ember tökéletesen jó lenne. De azt hiszem, hogy ezt a világon senki nem meri tagadni, hogy az ember egy nagyon kettős lény. Az ember hol nagyszerű és hol csodálatos, hol borzalmas, hol jóságos, hol gonosz. Tehát nagyon veszélyes jelszó ez, hogy mindennek a mértéke az ember. Tulajdonképpen, ha mindennek a mértéke az ember, abból az következik, hogy amit emberek csinálnak, vagy emberek vallanak, főleg ha sok ember vallja és sok ember csinálja, akkor előbb-utóbb igazságnak kereszteltetik meg. Megértjük? Ugye logikusan következik ebből. Ha nincs valamiféle abszolút elvi és erkölcsi igazság, hanem mindennek a mértéke az ember, vagyis az ember az igazság, az ember a mértéke a mindennek, akkor amit az ember csinál, vagy amit az ember val, és főleg ha sok ember vallja és sok ember csinálja, akkor az előbb-utóbb igazságnak fogadtatik el. Azt mondhatjuk, hogy ez a jelszó, hogy mindennek a mértéke az ember, igazából rejtetten egyfajta emberi önistenítés, tehát egy emberi felfuvalkodottságot rejt, hogy úgy érezzük, hogy az ember az etalon, az a mérték, és igazából érdeme felett magasztaljuk fel az embert, és veszélyes módon magasztaljuk fel az embert. Nos, tehát ez mélyen benne van a civilizációkban, ez a gondolkodásmód. Tehát ezen a téren is, hogy igazság, vagy vallási irányzatok. Hát amit emberek vallanak, amit sok ember vall, az feltétlenül jó, az feltétlenül érték. Azt valahol be kell építeni, azt valahol meg kell becsülni. Ezek között a dolgok között összhangot kell keresni. Ezek a dolgok egymást gazdagítják, mert hiszen minden emberi, minden emberektől való. Tehát ez is mögötte áll ennek az idegenkedésnek, sőt ellenszemnek a vagy-vagy gondolkozás, az igazság tévedés, elutasítása mögött. És most végezetül, tehát azt szeretném hangsúlyozni, hogy a Biblia ennek ellenére változatlanul fenntartja azt, hogy az igazságról beszél, és az igazsághoz viszonyítottan vagy-vagyról. Mert nyilvánvaló, hogy vagy-vagyok, és helyes értelemben vagy-vagyok, hogy ez nem önkényes kiélezés vagy kisarkítás, hanem ez az embernek létérdeke, ez csak akkor létezhet, ha van bizonyos igazság, és egyértelműen megismerhető igazság. Még egy jelszót említenék, az igazság pluralizmusa. Ez is a korunk egyik tipikus kifejezése vagy meggyőződése, hogy igazság legalábbis többféle van és többes számú. Ha az igazság többes számú, akkor tényleg nincs értelme vagy-vagyról beszélni, és nem lehet szó vagy-vagy döntésekről. De ha igazság egy létezik, és az egyértelmű és megismerhető, akkor az igaz út csak a vagy-vagy lehet. Nos, tehát a Biblia nem fél az igazság szót használni. Említsek néhány bibliai igét. Jézus például ugye ezt mondta Pilátus előtt. Én azért születtem, és azért jöttem a világra, hogy bizonyságot tegyek az igazságról. János evangélium a 18. fejezet 37. versében meg lehet találni. Tehát ezzel Jézus azt is kifejezte, hogy mi emberek nem tudjuk az igazságot magunktól megtalálni. Ez egyértelműen benne van ebben a kijelentésben. Az embernek segítségre van szüksége, mert a mi emberi helyzetünk és a mi emberi természetünknek a megromlása, ami elvakultságra hajló emberi gondolkodásunk nem tesz alkalmassá minket arra, hogy megtaláljuk magunktól az igazságot. Amikor Jézus azt mondta, hogy én azért születtem, és azért jöttem a világra, hogy bizonyságot tegyek az igazságról, ezzel nyilvánvalóvá tette, hogy csak isteni kinyilatkoztatás mutathatja meg az embernek, hogy mi az igazság. Isten fiának el kellett jönni a bűn nélküli világból, a természet fölötti világból, a földünkön kívüli isteni világból ahhoz, hogy nekünk megmutassa és megmondja, hogy mi az igazság. Ugyancsak Jézus mondta ezt is, én vagyok az út, az igazság és az élet. Ugye ez János evangélium a 14. fejezet 6. verse. Ezzel arra utalt, hogy ő nem csak tanította az igazságot, ő nem csak tanúságot tett arról, mint egy elméletről, hanem az ő hétköznapi életében, az ő mindennapi magatartásával megtestesítette és a gyakorlatban mutatta be ezt az igazságot. És ebből rögtön meg is érthetjük azt, hogy ez az igazság, amiről a Biblia beszél, az egyetlen igazság, amit Isten kinyilatkoztatott nekünk, nem valami rettenetesen elvolt, bonyolult metafizika, vagy ehhez hasonló. Egészen egyszerűen így lehet összefoglalni. Jézus, aki eljött, hogy nekünk bizonyságot tegyen az igazságról, az egész tanítása és az egész élete egyet mondott, az igazság a szeretet, Az igazság az a mély erkölcsi meggyőződés és alapelv, hogy mindig előbb a másik és aztán az én. De nem csak annyi, hogy a másikat magam elé helyezem előzékenyen, hanem a pozitív magatartás is, hogy szolgálom a másikat, hogy minden képességemet, erőmet úgy szemlélem és úgy tekintem, hogy az arra való, hogy én szolgáljam vele a másik embert és a többi embereket. A rossz, a hazugság, a bűn, Jézus szava szerint pedig az önzés. Akkor mindig én vagyok előbb, és utánam jönnek a többiek. És én nem szolgálni akarok a többieknek, hanem uralkodni akarok felettük, az erőszaktól sem visszariadva. Ilyen egyszerű volt, amit Jézus mondott. És kérem, mindenki gondolja át, hogy akármilyen elméleti megfogalmazásban jelenik meg egy igazság, vagy akármilyen elméleti megfogalmazásban jelenik meg egy igazságtalanság, és annak akármelyik vonatkozását fejti ki, mögötte vagy az egyik, vagy a másik erkölcsi alapelv rejlik. Mindig vissza lehet ezeket vezetni, vagy az egyik, vagy a másik végső erkölcsi alapelvre, amelyet említettem. Továbbá a Biblia azt mondja, hogy nekünk embereknek nem elég, hogyha egyszer megértjük, vagy felfedezzük ezt az igazságot Jézus tanítása és példaadása nyomán, nem elég, ha az ember egyszer jól megérti ezt a két alapelvet, sőt, még el is fogadja is, és szívvel, lélekkel egyetért vele. Mert azt mondja a Biblia, hogy mivel nekünk alapvető beállítottságunk az önzés, mivel az embernek a gondolkozásmódja, az ösztönös hajlamai az önzés felé húzzák, ezért a gondolkodásunk elvakultságra, elfogultságra hajlamos. Ezért az embernek a látását örökösen tisztítani kell. Nem elég egyszer a nagy igazságot megérteni, sőt elfogadni, hanem így mondja ezt a Biblia jelképesen, hogy az embernek állandóan szemgyógyító íra, gyógyító szemkenőcsre van szüksége, mert különben megint eltorzul a gondolkodása és a látása. Ezt így mondja a Jelenések könyve 3. fejezet 18. versében, azt tanácsolom néked, hogy szemgyógyító írral kend meg a te szemeidet, hogy láss. Ezt az embernek folyton használni kell. És mi a szemgyógyító ír? Így mondja a 19. Zsoltár 9. verse, az Istennek beszéde tiszta, megvilágosítja a szemeket. Nyilvánvalóan nem a szó szerinti szemről van szó, hanem átvitt értelme az ember gondolkodásáról. Pál apostol másút, így mondja a Timóteushoz írt 2. levél 3. fejezetének a 17. versében, hogy a teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, és most jön a döntő, az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített. Tehát a szemgyógyító kenőcs, a szemgyógyító ír, az Isten beszéde, amely megvilágosítja a szemeket. Az Isten beszéde az, ami a Biblia igéje az, amely alkalmas az igazságban való nevelésre. Tehát a Biblia szerint egy ember csak akkor tudja látni a vagy-vagyokat, és csak akkor tud határozottan dönteni a vagy-vagyok között. Azzal a meggyőződés, hogy tisztán látja, hogy ez az igaz, ez a hazug, ez a jó, ez a gonosz. És ennek a következménye áldás és átok, ennek a következménye élet és halál. Erre az ember csak akkor képes, hogyha állandóan táplálkozik a Biblia igéivel, szüntelen olvassa és gondolkodik róla, akkor ez állandóan vagy-vagyokkal állítja szembe, állandóan csiszolja a gondolkodását, állandóan gyógyítja az elfogultságból és az elvakultságból, állandóan szembesíti önmagával, állandóan szembesíti az objektív igazsággal. Tehát ez egy olyan gyógyszer, amit az embernek élethosszíglan használni kell, hogy igazság és hazugság, jó és gonosz, élet és halál között lássa a különbséget, és a kettő között a választásra, a döntésre, felhívás nagyon jól értse. És szeretnék még utoljára végül arról is szólni, hogy vajon, hogyha az ember a jót választja, ha ezek között a vagy-vagyok között meghozza a helyes döntést, akkor most az lesz az osztály része, amire vágyakozik béke és boldogság osztatlanul. Belül biztosan béke lesz benne és boldogság. De kívülről, a környezete oldaláról ez korán sem biztos. Jézus szavait szeretném idézni Lukács evangélium a 21. fejezetének az 51. verséből. Jézus ezt mondta, ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy békességet hozzak erre a földre, nem azért jöttem, hogy békességet hozzak, hanem hogy fegyvert. Nagyon különleges, nem? Hiszen az Ószövetségben a legrégibb messiási jövendőlések is a következőképpen szólnak Krisztusról. Például Mózes első könyve 49. fejezetében a híres jákóbi messiási profécia. Azt mondja, hogy majd eljön Síló, ami azt jelenti a béke fejedelem, és a népek néki engednek. Mikiás próféta azt mondja az eljövendő messiásról, ő a mi békességünk. Azt mondja róla Zakariás próféta, hogy békességet hirdet a pogányoknak, avagy a népeknek a föld egyik szélétől a másikig. És Jézus ennek ellenére azt mondta, ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy békességet hozzak a földre, nem mondom néktek, hanem hogy fegyvert. Mit akart ezzel Jézus mondani? Nem azt, hogy ő nem békességet hirdet, vagy hogy ő maga nem a megtestesült békesség, hanem sajnos ez a föld fertőzve van a bűnnel, a gonosszal, a gonoszság alapelvével, a hazug elméletekkel, és a rossznak, a bűnnek a cselekvőivel. Ezért elkerülhetetlen, hogy fölgyullad az ellenségeskedés az igazsággal szemben. Az igazság az maga a béke üzenetét hordozza, és békességet ad a léleknek, és boldogságot ad néki. De gondoljunk csak Jézus hegyi beszédére, hogy rámutatott, hogy az ember belül boldog, de körülötte sok minden dúl, mert az igazság kihívja az ellentétét. Jézus ezt úgy is mondta, hogy önmagáról mondta, hogy azért támadt körülötte ellenségeskedés, mert gyűlölték azt, amit mondott, és gyűlölték azt, ahogy él. Az emberek nem viselték el a másságot, nem viselték el azt az intést, azt a szelíd szemrehányást, amit Jézus élete és tanításai jelentettek. Azt mondta Jézus, beteljesedett az ő életében, ami megvan írva a Zsoltárok könyvében, ok nélkül gyűlöltek engem. Jegyezzük meg, hogy az ok nélküli gyűlölet a legkeserűbb gyűlölet, a legvégletesebb gyűlölet. Amikor valaki csak azért gyűlöl, és csak azért támad, és csak azért ellenségeskedik, mert a másik ugyan maga a békesség abszolút nem támadja őt, csak hogy mást képvisel, és valami olyat képvisel, ami az ő lelkiismeretét borzolja és érinti. Ha ezt nem akarja elfogadni, akkor gyűlöli, akkor támadja, akkor szembeszáll vele. Ez az emberi természet. Ugye Jézus azt mondta, hogy ha valaki gyűlöli a világosságot, ha valaki maga nem megy a világosságra, valaki maga nem akar menni a világosságra, akkor elkerülhetetlen következmény az lesz, hogy gyűlölni fogja a világosságot. És ez a végletes, ez az a félelmetes, ez az irracionális, ez a csillapíthatatlan, megmagyarázhatatlan gyűlölet, ami fellángol. És ez bizony végig kísérte az igazság hirdetésének és az igazság képviselésének a történetét. Hát akkor felteszem azt a legutolsó, most már valóban legutolsó kérdést, hogy akkor hogyan lehet az igazságot képviselni, az igazságot szeretni, hogyan merjen az ember a vagyok között a helyes irányban dönteni, hiszen az ember visszariad ettől. És hadd tegyem hozzá, hogy a korunk emberisége azért is szereti ezeket a szavakat, hogy kompromisszumkészség, dialóguskészség, ugye ezek azért olyan kívánatosak, mert békére vágyik. Elég volt a harcból, elég volt a vitából, és önmagában ezt teljesen meg lehet érteni. Az emberekben óriási a békevágy, a megegyezés vágy. Bele van fáradva a háborúba, a vitába az emberiség annyi évszázad, évezred után. Mégis azt kell mondanom, lehet-e, szabad-e vállalni, még akár a háborúság fellobbanása árán is, hogy a vagyok között az igazságot válasszuk. Az ember ezt csak akkor tudja megtenni, hogyha mély meggyőződéssel eljut oda, hogy a természeti törvény erejével hat az, és a természeti törvény erejével bebizonyosodik, hogy ha az csak az igazságból származik végül a jó, az élet, a boldogság. Emlékezzünk arra, hogy Mózes hogy is mondta? Válaszd a jót, válaszd az áldást, az életet, mert ezzel együtt jár az élet. A másikkal, akármilyen milyen tetszetős a külseje, de ami hazugság, ami hamisság, ami tévedés, ami bűn, ami gonosz, annak a vége feltétlenül tragédia, átok és végül halál. És még egy kell ehhez, hogy az ember higgyen a szabadító Istenben, higgyen a végső megígért szabadító isteni közbeavatkozásban, a Jézus visszajövetelében, az új ég és az új föld teremtésében. Csodálatosan mutat rá erre a Szentírás, és ezekkel az igékkel szeretném befejezni. Például a 37. Zsoltárban, ami a Bibliában az egyik legszebb ilyen látomásszerű Zsoltár, hogy mi a vége a jónak, és mi a vége a rossznak. Ez, erről kell, hogy az embernek bizonyossága legyen, hogy az Isten igazságossága, az Isten végső szabadítása következtében ez így lesz, ahogy ez a Zsoltár mondja. Így olvasom a 37. Zsoltárból. A 37. Zsoltárból idézem a 34. verstől. Várjad az Urat, őrizd meg az ő útját, és fölmagasztal téged, hogy örököld a földet, és meglátod, mikor kiirtatnak a gonoszok. Láttam elhatalmasodni a gonoszt, és szétterjeszkedett az, mint a gazdag lombozatú vadfa. De mi a vége? De elmúlt, és imé nincsen. Kerestem, de nem található. Ügyelj a fethetetlenre, nézd a becsületest, mert a jövendő a béke emberéjé. De a bűnösök mind elvesznek, a gonosznak vége pusztulás. Az igazak segítsége pedig az Úrtól van. Ő az ő erősségük a háborúság idején. Tehát támadhat háborúság, de ő az ő erősségük a háborúság idején. Megvédi őket az Úr, és megszabadítja őket. Megszabadítja őket a gonoszoktól, és megsegíti őket, mert ő benne bíznak. Péter apostol pedig ezt mondja a második levele 3. fejezetének a 13. versében. Így fogalmaz: de mi új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, amelyben igazság lakozik. János első levele 2. fejezetének a 17. verse pedig ezt mondja: ez a világ elmúlik, és annak ábrázata is. Minden, ami bűnnel, ami rosszal fertőzött, ami rossz alapokra épült. De aki az Isten akaratát cselekszi, aki az Isten által kinyilatkoztatott igazságot követi, megmarad örökké. Ézsaiás könyve 32. fejezetének a 17. verse pedig így vázolja a végső üdvösség beteljesedését. És lesz az igazság műve békesség, nyugalom és biztonság mindörökké. Tehát azt mondja, csak az igazság vezet valódi, tartós, maradandó békességhez. Ezzel fejezném be az együttlétünket, és kívánom, hogy akik hallgatták, azoknak ne legyen többé ellenszenves a Biblia sok vagy-vaggyal. És érezzük azt, hogy az élet útja határozottan és egyértelműen választani. És a mi igenünk legyen határozott igen, és a mi nemünk legyen határozott nem. Azért, mert a békét szeretjük, és azért, mert a békét akarjuk. Igen. Tehát idegen Istenről a Jóisten azoknak a körében beszélt, akik a kinyilatkoztatott Isten ismeretet ismerték. Na most ebben a, tehát csak ő nekik tehet ilyen szemrehányást, hogy idegen Istent ne imádjanak, ugye, vagy választás elé állítja, hogy vagy az Urat teljesen, és forduljatok el az idegen Istenektől. Tehát nem a pogányokat szólította föl ilyesmire, ugye, vagy akár egy Isten hívő éppen, vagy nem, hanem akik ismerik a kinyilatkoztatott Isten ismeretet, vagy a kinyilatkoztatott Isten igazságot. Tehát itt az idegen Isten az nem azon múlik, hogy egy vagy több, szóval azon az ő egy Istenén kívül egy másik, hanem azt jelenti, hogy a kinyilatkoztatott igazsághoz, a kinyilatkoztatott Isten ismerethez képest egy torzult, egy elferdített Isten ismeret. Tehát az ember fordulhat idegen Istenekhez úgy is, hogy mintha ugyanabban a vallásban maradna, ugye, de a Jóisten képét önkényesen átalakítja. Vagy ugyanazon a valláson belül egy olyan irányzathoz fordul, amely lazább, amely könnyebb, amely neki sok mindent lehet, sok mindenben az önzése követését lehetővé teszi. Akkor ő az igaz Istentől elfordult egy idegen Istenhez. Tehát ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy az egy Isten hittől sok Isten felé fordul egyáltalán, hanem egyáltalán jelenti azt, hogy egy igaz, kinyilatkoztatott Isten ismeretet felcserél, vagy fellazít egy olyan irányzattal, ami nem a kinyilatkoztatott Isten ismerettel nem egyezik meg. Tehát ez az értelme. Ugye, tehát mindezek a felhívások Izraelnek hangzottak el, amelynek volt tiszta, igaz Isten ismerete. És amikor ehhez képest azért, hogy a maguk önzését szolgálják, és mert az Isten kívánalmait nem akarták teljesíteni, vagy nem tetszett nekik, idegen Istenhez fordultak, akkor hangzott ez a felhívás, hogy döntsétek el. De ezt a kettőt együtt tenni nem lehet. Tessék, kinek volna más kérdése? Igen?
Az
kicsit hangosabban, ha lehetne. Igen. Tehát arról fölhangosítom kicsit a kérdést, hogy lehetne valami bővebbet hallani arról, hogy ezeknek az egykori jámbor fundamentalistáknak, akiket semmi negatív jelző nem illethet, a későbbi utódai, akik már nem fundamentalistának nevezik magukat, hanem új evangéliumiaknak, és másokat bélyegeznek meg a fundamentalista jelszóval, hogy ezek a politikai hatalmat akarják átvenni az Amerikai Egyesült Államokban, és lehet-e erről többet tudni. Hát röviden csak ennyit mondanék, ki járjon utána ugye a megfelelő irodalomban. Amerikában létezik ilyen tömörülés, amit vagy így hívnak, hogy vallási jobboldal, vagy így hívnak, hogy a legpontosabb hivatalos neve vallási koalíció. És itt az a programjukat röviden így lehet összefoglalni, hogy Amerika, amely pedig az Isten nemzete lenne, és amely ugye valamikor hát egy olyan tisztességes keresztény nemzet volt, az most hát teljes erkölcsi elfajulásban és szétzűlésben van, és ezen a helyzeten csak úgy lehet változtatni, hogy meg kell szüntetni az állam és egyház szétválasztása elvét, amely Amerikában rendkívül szigorú és rendkívül következetes még a jelen pillanatban, mert az embereket egyszerűen erkölcsössé kell tenni, ha tetszik, ha nem. Tehát ez egy nagyon is fundamentalista, nagyon is radikális, erőszaktól sem visszariadó irányzat, amely radikálisan meg akarja jobbítani a tisztes amerikai polgárokat, és azt mondja, hogy igenis az államnak bizonyos vallási, erkölcsi törvényeket kötelezővé kell tenni az egész társadalom számára. Különben ez a szétzilált társadalom sohasem lesz tűrhető vagy elviselhető, és hát az Isten átka és büntetése van rajtunk, mert ilyenek vagyunk ehhez hasonló. Na most ez megint csak úgy egy átlag embernek nagyon jól hangzik, hogy valakik végre rendet akarnak csinálni, és megmondják, hogy mi a jó, és megmondják, hogy mi a rossz, és az állam törvényeivel ezt megtámogatják. Csak sajnos, ha az ember jó lenne, és hogyha létezne olyan hatalmi csoport, amelyik aztán tényleg meg biztosan tévedésmentesen mondaná, hogy mi a jó, meg a rossz, már az is javítaná a helyzetet, de még ha történetesen ilyen lenne, akkor se szabad az emberrel szemben kényszert alkalmazni. Legalábbis a Jóistentől ez rettenetesen idegen. Ugye így mondja a Biblia, hogy ahol az Úrnak lelke, ott a szabadság. A Bibliában az az elv, hogy a jót sem szabad kényszeríteni. Ugye Pascal azt mondta, hogy a minden szelítséggel intéző Istennek az a módszere, hogy az értelembe éjszokokkal, a szívbe kegyelme segítségével ülteti el a vallást. De hogyha mindezt ráerőltetni akarjuk az emberekkel, akkor nem a vallást, hanem a félelmet fogjuk elültetni bennük, meg a képmutatást tehetjük hozzá. Tehát ez a lelkismereti szabadság szempontjából roppant veszélyes irányzat. Tehát ezért mondtam, hogy az egykori fundamentalisták utódai, akik már nem nevezik magukat annak, azok Amerikában most valóban negatív értelemben az iszlám fundamentalizmushoz hasonlóan fundamentalisták, akik nyíltan meghirdetik azt, hogy addig dolgozzák meg a vallásos választókat, míg elérik a politikai hatalomátvétel, és az első dolguk lesz megsemmisíteni az alkotmány egyes számú kiegészítő pontját, mely szerint az amerikai törvényhozás nem tilthat, de nem is támogathat semmiféle vallási ügyet. Csak megjegyzem, hogy ez év május 28-án például már benyújtottak egy alkotmánymódosító javaslatot, aminek a megfogalmazása még viszonylag óvatos, az igazi célokhoz képest, de mégis félelmetes. Nem szavaztak még róla, de mutatja ennek az irányzatnak az előretörését. Egyébként, ha most ugye mindenki a Clinton ügyet ugye ismeri, szó sincs róla, hogy ugye hát valami, hát bárki ugye hát szépíteni, vagy hát jónak, vagy példamutatónak tekinteni, amit Clinton tesz, de az ellenfelei se jobbak. Az egész amerikai társadalom ugye egy laza, erkölcsű társadalom, úgyhogy ha itt valaki megszól, hogy na, aki nem bűnös, az vesse rá az első követ, akkor itt is lenne nagy elpárolgás, ugye? De szóval akik ezt ösztönzik, az megint ez a vallási jobb oldal. Úgyhogy most ebben az egész, hát mit tudom én, hetz kampányban, vagy mit mondjak, igen, ott például ugye Billy Graham és mások nagyon aktívan tevékenykednek a prédikációikkal, és ebben már érződik az, hogy majd mi erkölcsössé tesszük Amerikát, és majd mi megmutatjuk, hogy őrizzük az erkölcsöket, ugye ez a keménység már érződik benne, és ugye mivel Clinton még egy ilyen liberális, szabadelvű ehhez képest, hát szóval őt jó lenne az útból elsöpörni és erősíteni ezt az irányzatot. Hát ez egy nagy nyitott kérdés, hogy sikerül-e, gyorsabb lesz ez a hatalom átvétel, vagy lassabb, ezt ember nem tudja megmondani. De az egész világon ez a tendencia erősödik. Ez a tendencia mindenfelé, nem csak Amerikában, persze ugye az aztán mindenre hat, ami ott történik, de erősödik, mert az emberek azt látják, minden társadalmi rendszerből kiábrándultak, és most állandóan ezt lehet hallani, ugye, hogy vallás, erkölcsi alapokra helyezett új társadalmakra van szükség. Ez önmagában nagyon szép, csak megmondom, hogy lenne ez igaz. Úgy, hogy végre a keresztények legyenek keresztények, prédikálják az evangéliumot, igazán éljenek példaszerűen, legyenek só, legyenek kovász a társadalomban, de nem erőszakkal, nem úgy, hogy az állam törvényével. Értjük? A kettő között óriási a különbség. Mert tényleg szükség van megújulásra, és nagyon jó lenne az erkölcsök szilárdulnának, de ha ezt ezen a rövid zárlatos úton akarják elérni, hogy majd hozunk állami törvényeket, és tetszik, nem tetszik, egyet nem ért, akkor vége a lelkismereti szabadságnak, meg vele együtt a vélemény szabadságnak, meg a szólás szabadságnak, meg mindennek, akkor jön a türelmetlenség szelleme, és az félelmetes. Tessék? Igen. Hát ugye létezik egy ilyen tudomány, amit így hívnak, hogy összehasonlító vallástudomány. Mégis én nem tudok róla, hogy ilyen szempontból összehasonlították volna őket, de még más szempontokból se komolyan. Úgyhogy én tudom, hogy nagyon sok ember úgy szeretne, hogy igazán tiszta képet magának arról, hogy a különböző világvallások pontosan mit tanítanak is, hát emberek életében milyen gyümölcsöket teremnek. De azért az embert rendre csalódás éri, mikor az újabb és újabb kiadványokat megveszi, mert ezek többnyire lexikális jellegűek, ontják az Isten neveket, a szertartások leírását, a statisztikai adatokat, csak az ember éppen abban nem lesz okosak, hogy ténylegesen eszmeileg mit vall az egyik, másik, egészen röviden, de pontosan, és ezeknek az összehasonlító kiértékelése. Ilyen irodalmat találni nagyon nehéz. Nagy szükség lenne rá. Ugye? Tehát össze lehetne hasonlítani a világvallásokat, ugye most is ugye olvastuk, hogy most tényleg ezek hasonló utakat mutatnak-e az üdvösségre, vagy nem. Például mit mondanak bűnnek mondjuk? Ugye? Akkor mit mondanak mondjuk a halálról, vagy a halál utáni életről? Akkor mit mondanak mi az etikai törvény? Végső alapelv vagy részletek? Akkor mit mondanak, hogy mi a szabadulásnak, vagy a gyógyulásnak az útja az ember számára? Mi a végső üdvösség? Tehát ilyen szempontokból rendre, pontról pontra össze lehetne és össze kellene hasonlítani őket, ismétlem nagyon pontosan, lehetőleg a saját idézeteikkel, a saját vallomásaikkal, de tiszta képet látni erről. De ilyenfajta összehasonlító vallástudományi munkát nagyon nehéz találni. Kéne, hogy legyen, de nincs, tudomásom szerint. Én még legalább nem találkoztam ilyennel, ami igazán komolyan elvégezte volna ezt a feladatot. Tessék? Igen.
A szemszögéből én magam elváltam élet 20 éve, de egy csomó fiatal, én közöttem már az élet. Azt mondja az írás, hogy Krisztus, hogy aki elbocsátja az ő feleségét, paráznázatot vesz. És aki elbocsátottat, vesz magának paráznázatot. Na most ugye itt is a sarkítás. Ha vagy akkor elválik és él egyedül, mert akkor úgy van jól. Vagy most mi van ezzel, a Biblia szerint akkor ez a sok ember, mert a világ tele van hasonlókkal, mint én. Akkor aki újra házasodik, az parázasságban él, mert ez vagy van.
Igen. Nagyon jó és gyakorlatias kérdés, ugye, és nagyon érzékeny kérdés valóban sok-sok ember számára. Szívesen válaszolok rá. Ugye Jézus, amikor megkérdezték tőle, hogy Máté evangélium a 19. fejezetében el lehet ezt olvasni, hogy szabad-e az embernek akármi okért az ő feleségét elbocsátani. Ennek a hátterében az volt, hogy persze azért ők fogalmaztak így egy oldalon, hogy az embernek a feleségét, mert a korabeli rabbinikus hát felfogásban csak ilyen volt, hogy a férj bocsáthatja el a feleségét, és Jézus korára annyira fellazították a rabbik ezt, hogy ilyen volt, ha megégeti az ételt, azért is elbocsáthatja meg, ehhez hasonlók. Tehát akármi okért tényleg. Úgyhogy azért kérdezték Jézustól, hogy helyes-e ez az abszolút laza felfogás, hogy akármi okért. És Jézus erre azt válaszolta, hogy amit az Isten egybe szerkesztett, ember szép ne válassza. Rögtön hozzáteszem, hogy ezt emberek nagyon szeretik úgy értelmezni, hogy az egyik házasságot az Isten szerkesztette egybe, a másikat nem, mert mondjuk meggondoltam, meg így. Mondja, nyugodtan elváltok, mert az én házasságomat biztos nem az Isten szerkesztette egybe. Na, ez egy totális félreértés, mert Jézus magáról a házasság intézményéről szólt, nem pedig az egyes házasságokról. Mert hát akkor ez egy roppant szubjektív dolog lenne, ugye ha valaki el akar válni, biztos ki tudja, hogy szerkesztette egybe, ugye. Vannak, akik még ilyen naivan is érvelnek, azt mondják, hát mi nem templomba esküdtünk, a mi házasságunkat nem az Isten szerkesztette egyben, nyugodtan elválhatunk. Szóval nagyon, nagyon szimpla, hogy az emberek gondolkoznak. Na és akkor utána erre azt válaszolták neki, na de akkor Mózes miért mondta azt, hogy vállólevelet kell adni? Ugyanis a mózesi törvényhozásban volt ilyen, hogy persze ugye a korabeli férfi jogú társadalom tekintetében csak ilyen, hogy a férj bocsátja el a feleséget, de minden esetre Izraelben szóval nem volt egy teljesen kivetett és kilátástalan sorsra kárhoztatott valaki. Az, aki elnézést megkérhetném, hogy a beszélgetéseket, ha lehet a termen kívül, engem nagyon zavar, hogy beszélgetések vannak, jó, elnézést kérek. Tehát szeretném említeni azt, hogy kizökkent egy kicsit, elnézést kérek. Tehát akkor szeretnék visszatérni oda, hogy hol is tartottam egy pillanat? Igen. Igen, hogy elbocsátó levelet adjon. Tehát az elbocsátó levél azt jelentette, hogy nem volt egy kilátástalan helyzete, és nem volt egy jogfosztott ember, hanem egy társadalmi státuszt biztosított neki. Tehát ez, hogy így mondjam, mérsékelte az emberi bűnnek a következményeit. És amikor Jézusnak feltették ezt a kérdést, hogyha te azt mondod, hogy amit Isten egybe szerkesztett, ember el ne válassza, akkor hát miért mondta Mózes, hogy adjunk vállólevelet? Erre nagyon érdekes Jézus válasza. Azt mondta Mózes, a ti kemény szívűségetek miatt engedte meg, de kezdettől fogva nem így volt, mert az Isten férfiúvá és asszonyát teremtette, és azt mondta, lesznek ketten egyé. Akkor erre a tanítványok megdöbbentek, és azt mondták Jézusnak, Uram, ha így van a férfi dolga az asszonynak, akkor nem jó megházasodni, mert rettentő szigorúnak érezték ezt. És erre Jézus megint egy nagyon fontos mondatot mondott, azt mondta, nem mindenki veheti be beszédet, hanem akinek adatot. Mit jelent ez? Azt jelenti ez, hogy ez valóban az igazi megtért keresztényeknek adott mérce. Mert ő neki látása is van hozzá, ő lelki erőt is kap hozzá az Istentől, ő mélyen meg is érti ezeket az erkölcsi elveket, de ezt nem szabad rákényszeríteni azokra, akik nem értették meg mélységesen az Isten gondolatait, az Isten alapelveit, és akik nincsenek az Istennel olyan kapcsolatban, hogy lelki erőt nyerjenek az igazsághoz való hűséghez, még akkor is, ha ez adott esetben nehéz, vagy küzdelmet jelent számukra. Éppen ezért csodálatos dolog, hogy Isten Izraelben, amely egy testi leszármazás szerinti közösség volt, ugye, aki Ábrahám leszármazottja, az mind az Izrael népéhez tartozott. A Jóisten nem rendelt el válási tilalmat. Mert ez megint egy lelkismereti kényszer lett volna, és rosszabbá tette volna a helyzetet. Tehát nagyon helytelen lenne, ha történetesen valamilyen vallásos irányítás alá kerülne egy ország, és elrendelnék, hogy tilos a polgári válás. Ez nem az Isten akarata. Izraelben is volt polgári válás, és az Isten megengedte, és az Isten szabályozta. Éppen azért, hogy ne legyen a helyzet még rosszabb. Ez valóban az igazán hívő keresztényeknek adott mérce. És még ott is hadd tegyem hozzá, ugye Jézus ezt is mondja, ha valaki elbocsátja a feleségét, hanem ha paráznaság okán kívül. Tehát van egy kivétel. Ugye a Biblia szerint tulajdonképpen Isten tudja, hogy a házasság az nem olyan, mint egy ruhát le lehet vetni, hogy ne maradjon nyoma, ne maradjon következménye. És ezért azt mondja, hogy a házasság életre szól, amit Isten egybe szerkesztett, ember szét ne válassza, de bűnnel össze lehet törni. Tehát, hogyha valamelyik fél kifejezett házasságtöréssel összetöri ezt a szövetséget, az Isten nem kényszeríti a másik felet, hogy ehhez ragaszkodjon és ebben megmaradjon. A Biblia értelmében akkor a szabad az új házasság kötésre. Ugye vannak felekezetek, amelyek úgy értelmezik, hogy akkor sem szabad, akkor is kötve van, de Jézus szava világos, Jézus szava azt mondja, hogy ha házasságtörés következik be, tehát valamelyik bűnnel összetöri, akkor az össze van törve. És az Isten nem köt ahhoz, ami össze van törve. Megbocsáthat ugyan, ha megtud, és ha rendezni lehet ezt a dolgot, de nincsen rá kötelezve. Egy ilyen érzékeny szövetségre nincs kötelezve, hogy fenntartsa, hogyha ha másik fél ezt követte el. Tehát tulajdonképpen az Isten igéje arra buzdít, hogyha a természetek, egyéniségek különbsége áll fenn, hogyha összeférhetetlenség áll fenn, a végsőkét küzdeni kell a megoldásért, a helyzet javításáért. És a keresztény kap is ehhez lelki erőt, meg szemléletet, meg segítséget. De nem szabad ezt egy olyan emberre ráerőltetni, aki maga se tud magán uralkodni, akinek semmiféle ilyen segélyforrása nincs, hogy ő hogy legyen nagy lelkű, meg hogy próbáljon a másikra jó irányban hatni, meg hogy próbáljon küzdeni érte, meg hogy próbáljon mennyei erőket is igénybe venni, hogy a másik jó irányba alakuljon. Akinek ilyen szemlélete, vagy ilyen segélyforrása nincs, arra ezt nem szabad ráerőltetni. Tehát még egyszer mondom, az ószövetségi társadalomban, a polgári törvényben Isten megengedte a válást és szabályozta, mert jobb volt, mintha kötelezte volna őket arra, amiről maga azt mondta, hogy nem mindenki veszi be, hanem akinek adatott. Ugye? Hát nem tudom, elégséges ez a válasz. Vagy van-e valakinek plusz kérdése? Tessék! Igen? Igen. Igen, igen. Hát itt azt tudom mondani, hogy Izrael addig, amíg a babiloni fogság el nem következett, valóban állandóan kacérkodott azzal, ugye, hogy mindig fertőzte őket valamilyen pogány vallási kultusz, amely náluk volt. Való igaz, hogy a babiloni fogság után, ami egy óriási történelmi lecke volt, Izrael soha többet, ugye, a zsidó néphez tartozók formálisan semmiféle idegen vallási kultuszhoz nem hajlottak. Ugye, akkor ők rendkívül megfogadták, hogy ők mindenféle pogányságot és mózesi törvénytől eltért dolgot nem a világért sem. Ugye, amikor a rómaiak meg akarták vinni a római sast a jeruzsálemi templomba, akkor zsidók lefeküdtek a templom előtti téren, lemesztelentették a nyakukat, hogy a római helytartóval megértessék, hogy a fejüket verti, akármit csináltál ide, azt ők oda bevinni nem engedik. Ugye, tehát akkor ilyen volt az álláspontjuk. És mégsem fogadták el Jézust, és most ugye nagyon jogos a kérdés, hogy akkor, tehát formálisan nem imádnak idegen Isten, de miről van szó. Hát azt tudom mondani, hogy én úgy tudom elképzelni, hogy létezik sok lelkiismeretes zsidó, mondjuk ortodox zsidó, aki már az előítéletek, ugye, amelyek a zsidóságban körülveszik a messiás kérdést, a Krisztus kérdést, elzárja attól, hogy ezzel a kérdéssel szóba is álljon. És noha a mai rabbinikus zsidóhit, ortodox zsidóhit, tel is tele van torzulásokkal, és a Bibliától, az Ószövetségtől is idegen gondolatokkal, ő mégis megragadja abban az Istenről szóló pozitív kijelentéseket, és ő a szíve mélyéből őszintén egy jámbor keresztény hívő. Ugye ezt, hadd mondjam, minden vallásban lehet ilyen, hogy a tévedések ellenére valaki megragadja a pozitív és jó dolgokat, és őszintén keresi az Istent. Ezt az Isten nyilván számon tartja. Viszont lehetnek mások, akik nem ragadják meg mondjuk ezeken a torzulásokon keresztül, vagy ezek mellett és ellenére is, például a könyörületes Isten, az igazságos Isten, az igazság szeretett gondolatait, hanem valamilyen fanatikus, kemény, formalista, legalista vallásosságot követnek. Ez bizony idegen Isten. Akkor is, hogyha név szerint, ugye, ő lenne. Mert még ha Jézus nem is ismerheti meg, mert előítéletek elzárják az utat, vagy ehhez hasonló. De a Szentlélek bizonyára elvezetné, mert magában az ószövetségi írásokban ott van az igazság. Ugye? Tehát Jézus azt mondta, mindez, aki az igazságból való, hallgat az én szómra. És ha még valaki téves vallási tanítások vesznek is körül, de hozzáférhet a kinyilatkoztatott Isten ismerethez bizonyos szinten, az írásokhoz, akkor ha az igazságból való, azért az Isten elvezeti ezekre a dolgokra. Tehát azt kell mondanom, hogy úgy gondolom, a mai ortodox zsidóságon belül biztosan van két réteg. Mondjuk most úgy értem, a kifejezetten ortodox, hithű, rabbinikus vallásosságot követő zsidóságon belül, Az egyik, aki ugyan, hát mindezeket a torz és téves dolgokat, amik már bocsánat, nem akarok senkit a hitében megsérteni, de szóval a rabbinikus teológia az rengeteg idegen dolgot ugye épített a bibliai kinyilatkoztatás köré, illetve alátemette a bibliai kinyilatkoztatás nagy mértékben az Ószövetségét. Ugye nem az Új Szövetséget kérjük számon azoktól, akik nem fogadják el Krisztust. És vannak, akik ezek ellenére mégis az írásokban megtalálják az igaz Istent, a könyörületes Istent, az igazság cselekvésére való felszólítást. És bár nem mindenben helyes a felfogásuk, a vallási gyakorlatuk, de ők tiszta szívből az Istent igyekeznek keresni. Viszont mások lehetnek, akik, és bizonyára vannak is, akik fanatikusak, akár erőszakosak, ami az Istentől teljesen idegen, ugye tudjuk a szélsőséges ugye, judaizmusnak a dolgait is tudjuk, legalisták a legvégletekig, akik igazából mégiscsak idegen Istent imádnak, noha látszólag az Ószövetség vallására épül ez a hit. Nem tudom, hogy egyetérthetünk ebben. Igen, igen. A nép egészében igen. A nép egészében igen, de az Isten előtt kedves, minden nemzetből kedves, aki őt féli, és az ő parancsolatait megtartja. És úgy gondolom, hogy a Isten szánalommal tekint azokra a hithű zsidó emberekre, akiket előítéletek visszatartanak attól, hogy Jézust felismerjék, de a maga módján igazán keresi az Istent. Van-e még valakinek kérdése? Nagyon köszönöm, ami elhangzott kérdés. Csak annyit tennék hozzá, nem kell elzárt faluba laknia. Nagyon könnyen történik, a kereszténységgel nem találkozott. Vagy úgy találkozott a kereszténység, hogy köszönöm, nem kérek belőle. Ugye valószínűleg hallottuk Gandhinak a mondását, azt mondta, a Bibliát olvasom, keresztény kívánok lenni, ha keresztényeket nézem, hindu kívánok maradni. Ugye is ebben tökéletesen érthető volt, amit mondott. Tehát nagyon-nagyon könnyen tömegek lehetnek ilyen állapotban is. Hát Jézus szavait idézném, aki azt mondta a korabeli zsidóknak, azt mondta, hogy kérdezték tőle, hogy kicsoda üdvözülhet. Ugye a kérdésben benne volt egy ilyen kis magabiztosság, hogy ugye csak mi kevesen is, hát ugye mások nem. És erre Jézus azt mondta, igyekezzetek bemenni a szoros kapun, mert sokan mondom, igyekeznek és nem mehetnek be. Még az eredeti szöveg pontosan, hogy szeretnének, vágyakoznak, de nem mehetnek be. És ekkor így folytatta, mondom,